Köszöntelek benneteket. Hát, megint csak mondanom kell valamit. Több mint 40 évi szolgálat után ez volt ez a legnehezebb igehirdetésem. Akkor a kísértésem volt, ahogy tudtam idáig eljönni. Még Barna testvérnek is kétkedve mondtam, hogy elvállalom-e vagy sem. Hát, nem akarok részleteket elmondani, de hosszú az út Budapesttől Sopronig. és hát, hogyha kapunk igét, akkor az az ige igencsak telibe talál. Ráadásul még a bizonságtételek is olyanok voltak, hogy azt mondtam, hogy bizony nehéz a munkahelyeden meglenni, nehéz az otthon, hogyha az ember olyan körülmények között lakik. Mindannyiunknak megvannak a kísértése és próbái. De valahogy keressük a választ, keressük a megoldást, hogyan tudunk ebből kimenekedni. És hát ezzel kapcsolatban beszélgetünk majd az igéről, és először is kérek majd egy nő vagy egy férfi testvért, hogy kérjen áldást, fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Pál apostolnak Rómabeliekhez írott levele 13. rész, 8. verstől a 10. versig bezárólag, tehát Pál apostol Rómabeliekhez írott levele 13. rész, 8. verstől a 10. versig így hangzik Isten igéje. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez ne paráználkodjál, ne ölj, ne orosz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, s ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Kérjünk áldást az igére.
Köszönöm neked, mennyedes, hogy az igét tudtuk, ezek törvénynelejű igék, hogy még egyszerűen valami álmodt, ezt szolgáldást hatalmaztad, ezt a maiddal, vedd el az ő félelmét, valamint téged szeretek arra, hogy nyíljon a mi szívünket, füleinket, hogy hadd tudjuk mindazt befogadni, amely te ma egyen-egyenként szeretnél számunkra.
Amen. Tessenek helyet foglalni. Ma, ha az Isten is úgy akarja, a felebaráti szeretetről, az ellenség szeretetről és a felebarátról fogunk beszélni. Igen, csak aktuális igék ezek, és János testvéremnek az imaórai igéi is bizonyították azt, hogy Isten hogyan cselekszik, és nekünk hogyan kellene cselekedni. Tehát Péternek egy olyan változáson kellett keresztül menni, amin nekünk is keresztül kell menni. Mert miért? Mert mi emberi módon látunk mindent, emberi módon gondolkodunk, és ebben kell nekünk megváltozni, hogy úgy lássuk az embereket, ahogy Isten látja, és nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Így szeretném megemlíteni a felebarát szót. A felebarát szó egy nagyon érdekes valami, az Ószövetségben a felebarátot egyértelműen a zsidó társ hittestvére értették. Az volt a pogány, az nem volt felebarát. Na most ez egy érdekes dolog, mert hát tulajdonképpen minden jót, minden szépet cselekedhetett a zsidó ember a saját testvérével, hogy úgy mondjam, hittestvérével, de ha egy pogányról volt szó, akkor ott mese nem volt, az ellenség volt. Hát valahogy ez a mentalitás jött be egészen ott az Úr Jézus Krisztusig, és ezt szerette volna az Úr Jézus helyreállítani, ezt a helytelen látásmódot, ami bennük volt, hogy az a gőg, hogy a kiváltságos vagy a kiválasztott néphez tartoznak, ez feljogosítja őket arra, hogy egy olyan képet alkossanak az emberekről, ami valójában nem az Istennek az akarata volt. Most például mondanék egy-két igét. Márk evangéliumából 12:30. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Érdekes, ahogy elkezdjük majd az Ószövetségben egy-két dolgot úgy megvilág, rájövünk arra, hogy Istennek nem az volt az akarata, hogy a pogányokat kiüsse az üdvözülési lehetőségből, hanem az a helyzet, hogy a zsidó nép nem értette a két kőtáblát. Tudnék, az a helyzet, hogy az egyik kőtáblán rajta volt, hogy hogyan kell szeretni Istent, a másik kőtáblán rajta, hogy hogyan kell szeretni a felebarátot, az embertársaimat. És ezt nem értették meg, nem tudták a kettőt összeegyeztetni. Abban nagy hitbuzgóság volt bennük, hogy szeressék az Istent, de az egy mellékes dolog volt, hogy valaki akár éhen halhatott mellettük, azzal se tőle gondoljunk a gazdag ember és Lázárnak az esetére, hogy a koldus nyugodtan meghalhatott az ő ajtajánál, és hagyta éhen halni, mert nem érzett felelősségvállalást érte. Nem vette észre azt, hogy ő néki csak egyetlen egy feladata lett volna, tudnék a felebar, ki az én felebarátom. Ugye, rögtön belebonyolódunk a dolgokba. A felebarát szó az igencsak egy nehéz kérdés volt a irgalmas szamaritános példázatában, ugye rákérdezni, hogy ki az én felebarátom. Ez ma is kérdés egyébként, nem tudom, hogy tudnátok megfogalmazni ezt a dolgot. Te hogy, Kriszti, hogy? Ki a te felebarátod? Kíváncsi vagyok arra, hogy értjük ki mi ezt. Te neked ki a fele barátod? Ez is igaz. De még azért tegyünk egy kicsit hozzá, mert így még azért volna mit hozzátenni. Tehát ha csak az, hogy mindenki fele barátod, amikor a környezetemben van, akkor még valami hiányzik. Ki tudna valami... Igen. Igen.
Aki az én látókörömbe kerül, és olyan kapcsolatban kerül fel, hogy tehetek érte valamit, az felebarát.
Ott a kulcs szó. Tehát, akire tehetek valamit. Tehát felebarát az, aki szükséget szenved, és az, akinek ér rám van szüksége. Tehát annak az embernek egyedül arra az emberre volt szüksége, aki segített rajta. Tehát ki az én fele barátom? Akinek szüksége van rám, függetlenül attól, és itt kezdő, ez már új szövetségi dolog, függetlenül attól, hogy zsidó vagy pogány vagy akár kisoda legyen, mert az a lényeg, ha szükséget szenved, és én rám tartozik, tehát egyedül én tudok segíteni rajta, és rajtam múlik az ő egészsége, a békessége, vagy a jóléte, vagy akármi, minden, ami rajtam múlik, azt nekem kell beteljesíteni. Ez az én felebarátom. Ez azért fontos ez a fogalom, mert például itt jön be az, amit János testvére mondott az ima órán, ugye, hogy Péternek a fogalma még mindig ott volt a zsidó között, hogy azok az ő felebarátai. Ugye? És egyszer csak egy egészen furcsa dolog történik, az történik, hogy pogány emberek jönnek hozzá, akikre zsidónak nem volt szabad pogányal még társalogni se. Most ez egy érdekes dolog, de hát most mindegy. Tehát egy kirekesztettek voltak a választott név. Sőt, a szamária belieknek se szóba se álltak, hogy sőt, nem csak, hogy még jobban utálták, mint a pogányokat. Na most kérdezem én, jön Péter, és akkor azt mondja, mi volt az első szava Péternek, amikor megérkezik a századostól a három ember, azt mondja, látom, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nép és nemzet között kedves ő előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Miért fontos ez? Azért, mert egy új fogalom jött be, kiterjedt az Istennek a kegyelme az pogányokra is, miáltal, hogy kitöltetett a Szentlélek. A Szentlélek magába fogta be a zsidókat is, és a pogányokat is, és nincs többé személyválogatás. Nincs többé zsidó, nincs többé görög. A kereszten a kettő egybe lett téve. Az ellenségeskedés megszűnt. Itt van egy nagyon érdekes dolog, felebaráti szeretet. Isten az ember teremtésekor a felebaráti szeretetet a természet törvénnyel beleírta az emberbe. Forrása és alapja Istennek és Jézusnak minden megkülönböztetés nélküli szeretete az ember iránt. El tudjuk ezt képzelni, hogy Isten beleírta az embernek a bensőjébe, a szívébe a felebaráti szeretetet? El tudjuk ezt fogadni? És miért tudjátok elfogadni? Kérdezem én, miért? Miért lehet az, hogy még semmi nincsen, még mózesi törvények sincsen, mert a természeti törvény az még előtte volt, tehát Noemitáknak, ugye a Noé szövetsége alapján, tehát miért? Azért, mert Istennek van egy ígérete, és ez az ígéret az, hogy belenyomom az én törvényemet az ő szívükbe. Tehát a természeti törvény az csak arra volt jó, hogy az embernek a lelkiismerete szerint való cselekedése, a cselekedete alapján ítélje meg. A törvény arra volt jó, hogy az szerint ítéli meg Isten az embert, hogy a törvény teljesíti vagy sem. De utána viszont már mindenkire vonatkozik, mert ez a törvény már nem a kőtáblán van, hanem ez a 20 szívbe van, benned van, bennem van, ott van a szívünkön ez a törvény. És miért? És mit mond? Azt jelenti, hogy lelki ismeretünk szerint cselekedhetünk. Na most ez egyben egy veszélyforrás is. Mert milyen lelki ismerete az, amiben lelki ismeretesen rosszat cselekszem? Azzal a lelki ismerete valami nagy baj van. Ugye, amire én azt mondom, hogy én lelkiismeret, tiszta az én lelkiismeretem, igaz, hogy jó pofon vágtam főnökömet, de azért még tiszta a lelkiismeretem. Na, ilyen nincs. Ilyen nincs. A mi lelkiismeretünk, ha Istentől van, akkor az időben figyelmeztet minket, sőt, akkor is, amikor ebben a dologban elbukunk. Így van. Azt hiszitek, hogy nem lehet elbukni? Én azt mondom nektek, el lehet. Például akkor, amikor az ember indulatos, ugye, én most azért, én magamat láttam te benned, én ugyanilyen vagyok, amikor a szomszédom, ugye, hát azt mondta, hogy nem hajlandó kifizetni a csatornázási díj, vagy micsoda a dugulási díjat, akkor olyan mérges lettem, hogy rögtön minden eszembe jutott, csak az nem, aminek kellett volna. És igen, ez ember indulatosságból el tud bukni. Azt mondta győző testvérem, hogy az ördög, hát akkor térjen meg az ördög. Na, jó? Hát én úgy gondolom, ha az ördög csinálja, akkor az ördög térjen meg. De ha én csinálom, akkor én térjek meg abból. Hát ne fogjunk mindent az ördögre, mert szegénynek van elég nyomorúsága. Úgyhogy én azt mondom inkább, hogy figyeljük meg a saját cselekedeteinket, hogy hogy reagálunk, amikor találkozunk egy emberrel. De visszatérünk, visszautalok ki az én felebarátomra, mert azt mondja, hogy a 10 parancsolat azokat az embertársakat védi, akik kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, a felebarát életét védi, beleértve a gyűlölet tilalmát is. Tehát figyeljük meg, hogy van egy érdekes dolog, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy na, ha megtalálom, de jó lesz. Igen, megvan. Hallottátok, hogy megmondatod, szeress felebarátodat és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Értjük-e ezt? Hogy lehet szeretni az ellenséget? Sehogy. Én el nem tudom képzelni, hogy lehet. Én biztos, hogy nem tudnám szeretni az ellenségemet. Valakinek kell tudni szeretni. Ha én nem tudom szeretni, akkor valakinek belém kell bújnia, ott kell laknia, őnéki kell cselekednie, mert én erre képtelen vagyok. Akkor mit csinálok? Egy kettős mozdulat. Először is én a háttérbe vonulok, és helyet adok annak, aki ezt meg tudja cselekedni. Mi, és miről mondok le? az egómról, az énemről. A szeretet milyen? Önzetlen. Azt jelenti, nincs benne az én. Azt jelenti az önzetlen. Az én visszafogásával tudok csak helyet adni Jézusnak. Tehát, hogyha nem én akarom véghez vinni az akaratomat, megtagadom önmagamat. Gondoljat például arra, amikor Pál apostol azt mondja, hogy megkorlátozom magamat, hogy akkor, amikor megsanyargatom magam, köszönöm, ez a legjobb szó rá, és az eredet is. És miért? Miért sanyargatja meg magát? Hogy valaki nehogy többnek lássa, mint a mi. Amikor ő szolgált, hatalmasan szolgált, és tértek meg emberek mindent, és mégis meg kellett magát korlátoznia, hogy helyet adjon Istennek, hogy nehogy őt dicsőítsék, hanem Jézus Krisztus. Tehát minden olyan jó, helyes cselekedet, aminek jó a kimenetele, az mindig úgy kezdődik, hogy én magamat megkorlátozom, és háttérbe vonulok. Mit csinált Keresztelő János? Ugye? Hogy ő megkorlátozta magát azért, hogy aki jön, annak azt tudják az emberek dicsőíteni. Őben lássák meg a messiást, mert megkérdezték, hogy te vagy-e a Krisztus. Szóval nem én vagyok, hanem aki én utánam jő. De azt mondja az Úr Jézus, hogy a szerényebb ember és egyszerűbb ember nem volt, mint Keresztelő János. Tehát az ő megkorlátozottsága az történelmi egyedülálló eset. És mindenkünk ugyanezt kell cselekednünk. Én tudom azt, hogy ott követem el a hibát, amikor úgy érzem, hogy valamit tudom, hogy hogy kell tenni. Tudom, ezt kellene cselekednem. Na ez aztán önmagában már kizárja azt a lehetőséget, hogy az Úr tanítson meg arra, hogy mit kell cselekedni. Nagyon fontos dolog, hogy a fele barátunk mennybe segítésének egyetlen akadálya mi vagyunk. Mert ha a fele barátunk ránk van szorulva, és mi nem adjuk meg neki például azt, hogy ő hallja tőlünk az evangéliumot, vagy hallja, hogy mit kell cselekednie neki ahhoz, hogy az ő élete helyett mondjuk egy válságos házasság esetén, lelki gondozáskor, ugye amikor foglalkozunk valakivel, és tőlünk várja, oda jön hozzánk, és megkérdezi, az, hogy te hogy csinálnád? Te mit tennél ebben a helyzetben? Volt egy eset az életemben, hát megpróbálom úgy mondani, hogy ne jöjjetek rá, hogy volt egy katolikusoktól levált pap, egy fiatal ember, aki alakított egy gyülekezetet, és abban a gyülekezetben hát egy ilyen, mondjuk úgy, hogy karizmatikus-szerű gyülekezetet alapított. És hú, hát el volt szállva magától, való Szlovákiába püspökké avatták, már püspök is volt, minden volt. És elmondta azt, hogy hogyan működik neki a gyülekezete, minden. Hát nagyon rosszul működött, be is csukta. Tudnék az a helyzet, hogy azt hitte, hogy karizmatikus, közben okkultista volt. Na, miután ez lelepleződött, becsukta a bótot, és befejezte. Nyitott egy újabbat. Szintén összeszedett hívőket, stb. És azt mondja nekem, hogy minden jó most már, csak a felesége nem hiszi el az egészet, hogy ő olyan jó ember, hogy egy püspök is tud lenni. Nem hitt neki. És kiderült a dolog, hogy ez a féltékenység miatt volt, mert féltékeny volt a férje a feleségére. Hát egy nagy gubanc volt ez az egész, és valamiről nem tudott lemondani a fiatalember, a püspök fiatalember. Az, hogy megértse azt, hogy az evangelizáció a családon belül kezdődik. Először a feleségével kellett volna egyetértésbe lenni, és csak az utána lehet kifelé szolgálni, gyülekezetet alapítani. házi közösséget alapítani. De ha otthon nem működnek a dolgok, aki a saját háza népével nem tudja ellátni vagy gondoskodni róla, az hogyan akarja az Isten gyülekezetét. Ugye így olvassuk a Szent Igébe. Hát valóban ez van, tehát nekünk igencsak ügyelni kell arra, hogy ne ugorjuk át a lépéseket. Első lépés mindig a saját életünk rendezése, a második lépés a családi életünknek a rendezése, és csak azután mehetünk tovább. A felebaráti szeretet az a szeretet, ami nem várja, hogy kiérdemeljék. Voltaképpen ez az elsődleges, indokolatlan, spontán szeretet, ami a szeretet igazsága és látóhatára. A felebaráti szeretet lényegét képező spontán önzetlenségben valami fajta önmagunkkal szembeni irányvétel rejlik. Tehát egy olyan változtatás kell, hogy legyen a mi életünkbe, amelyik egy vonzza magával a többi embertársainkat. Ez azért nehéz dolog, mert ezt az irányvételt látni kell. Most az én szomszédom, akiről én beszéltem, a muzulmán szomszédom, ugye, az látott valamit belőlem, és most lát megint valamit belőlem, és ebből már csinált egy pozitív lépést. De ezt az első lépést nekem kellett megtenni feléje, hogy elnézzem neki azt, amit ő cselekedett, mert ha az még mindig bennem van, nem tudok nyitni szeretettel ő feléje. Márpedig a felebarát akkor felebarát, ha hiányt szenved valami. Tehát ez egy hiánnyal élő ember, egy szükséges szenvedő ember, akinek a hiányát ki kell elégíteni. Az a hiánya neki, hogy nem tudja, hogy mi az, hogy szeret, mi az, hogy megbocsájtás. Nem tudja, fogalma sincs, ő nem tud bocsánatot kérni, mert azt nem ismeri, az keresztényi fogalom. Ugye? Hát nézzük meg, hogy milyen érdekes, hogy vannak egyes fogalmak, amit még nem találunk soha sehol, egyetlen vallásban sem. Hát ahogy Isten, de hát mi is honnan vettük a megbocsájtást? Honnan vettük, hogy Krisztus, tehát Isten megbocsájtott Krisztuson keresztül minden embernek, ő tette meg az első lépést, és ezen keresztül mi is meg tudunk bocsájtani az ellenünk vétkezőknek. Ez a menete. Ha nem e szerint vizsgáljuk az embereket, akkor nem tudunk megbocsájtani. És miért nem tud a másik ember megbocsájtani? Mert nem így vezeti le. Hanem ő úgy gondolja, hogy neki igaza van. Na most ez egy megint az igazság. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor hogy lehet nekem igazság? A két igazság nem létezik. Csak egy, az örök igazság. De az, hogy ha én megragadom ezt az igazságot, már lemondtam a saját igazságomról, de ha a másik nem tud lemondani a saját igazára, soha nem találja meg az igazságot. És nekünk nem azt kell mondani, hogy nekem van igazam ebben és ebben a dologban, hanem van egy igazság, amely felülír mindent. Felülírja a mi igazságunkat, felülírja az egész életünket. Életünk minden egyes mozdulatát felülírja ez az igazság, és ha nem tudunk lemondani a saját igazságunkról, akkor leszünk. Milyenek leszünk, Győző? Indulatosak? Igen, akkor haragtartók leszünk. Békétlenek leszünk, akkor elveszítjük azt a békességet, amit az Úr is az én békességemet adom néktek. Nem úgy, ahogy a világ adja. Hát ha minden körülmények között mégis megmarad ez a békesség a szívünkben, az a sok kísértés, bántás és mindenféle rágalmazás, amit mi kapunk az életünk folyamán, és ennek dacára bennünk marad, akkor az a békesség már nem a mi békességünk, mert mi arra képtelenek vagyunk, hanem ha meg tudjuk őrizni ezt a békét, maga Krisztus. Van hova menekülni. Éjjel-nappal. Milyen csodálatos. Sose vagyunk egyedül. Odafuthatunk hozzá. Elsírhatjuk a bánatunkat. Testvérem, tudsz sírni? Mert ha nem tudsz, akkor gőgös vagy. Tanulj meg sírni. Ne szégyeld. Nincs mit szégyelni rajta. Mit mondta az asszonyok, amikor sírtak az Úr Jézuson? Ugye, azt mondja, hogy azon sírjatok, amit majd a fiaitok fognak elkövetni. Az nagyobb baj. Mert az Úr Jézus meghalt, de fel is támadott, de azok az emberek, akik hallották Jézust, és mégsem tértek meg, sokkal nagyobb nyomorúságot, sokat fognak sírni. És a pokol teli van síró emberekkel. Inkább így sírjunk. Legfeljebb azt mondják, hogy síró baba vagy. Az vagyok, síró baba vagyok. Na bum, és akkor mi van? Kitől szégyel? Kitől félünk, és mit szégyellünk? Mi kell nekünk emberektől félni? Kérdezem én. Pál apostol nem véletlenül mondja ezt, hogy ő nem fél az emberektől. Miért? Mert kettőt nem lehet félni. Vagy Istent félem, vagy az embereket félem. Ugye? Mi az Istent féljük. És tudjuk azt, hogy annak is Istene, aki minket bánt. Annak is Istene, aki nincsen igaza, és mégis rajtunk akarja behozni az ő igazságát. És érvényesíteni. Föl se lehetne fogni, hogy miért mondja az, hogyha ellopnak tőletek valamit, ha kérik a ruhátokat, adjátok oda a másikat, meg ezek érthetetlen, de miért adjam oda a másikat is? Ugye? Hát vegyem magának. Ugye? De az igen mégis azt mondja, hogyha elkéri tőled, add oda a másikat. Miért? Mert itt van valami egészen különleges dolog. A békesség. Van valami, ami sokkal értékesebb egy ruhadarabnál. Nekem kirabolták a lakásomat, azzal mentem, na mondom, Péter, most mutasd meg a békességedet. Beléptem, mindenki volt pakolva, a földön volt, mind a szekrényből, úgy, ahogy volt, minden van. Jaj, Péter, mikor fogom én ezt összerámolni? És csak az volt bennem, hogy nekem kell visszarámolni. Nem is az, hogy kiraboltak, hanem az, hogy nekem kell visszarámolni. Hát, és úgy figyeltem magamat, hogy most mennyire vagyok elkeseredve. És akkor láttam azt, hogy hát szerencsére nem volt semmim, úgyhogy könnyű volt megvigasztalódnom. Hát meghagyták azokat, amiket nekem kell kivasalni, meg ilyen dolgok, szóval igazán azt elvihették volna. De így van az életben, hogy meg kell tudnunk őrizni ezt a békességet, mert ha ezt elveszítjük, akkor vége a világnak. Ugye azt se tudjuk, hogy mi fog törni, meg mi történik most, meg hogy van ez, meg mint van ez. De azt a békességet ragadjuk meg, és őrizzétek meg ezt a békességet. Így olvassuk a Szentírásban, hogy őrizzük meg. Azt mondja, szeresd ellenségedet itt is. Imádkozzat, azt a jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha eszmíveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonosz jóval győzd meg. Hogyan lehet a gonoszt jóval meggyőzni? Kivállalkozik rá. Árpi, hogy lehet a gonosz meggyőzni jóval? Szeretettel. Így van. Igen. Na most valami kis gyakorlatiasabb dolgot tudna valaki mondani? Mert ez igaz. De hogy lehet jóval meg? Én úgy gondolom, hogy ha egy gonosz dologra mi úgy válaszolunk, amit ő nem vár, akkor az meghökkentőt. És mindig van egy, szóval ez egy gyakorlati dolog, hogy mindig először meg kell hökkenteni a másikat, az ellenséget. Nem rögtön megmondani, hogy mit kell csinálni, meg kell hökkenteni. Tehát először meg, hogy állj meg, stopp. És azután lehet csak vele beszélni. Hogy? Következő. Az én szomszédom soha nem lapátolja el a havat, mert hát őnek is szállodája van, és őnek bepiszkítja a kezét, hogyha 4 gyereke van, azok is bepiszkítják a kezüket, hogyha havat lapátolna. Válaszom az volt rá, hogy ellapátoltam a havat. Tehettem volna másképp is? Tehettem volna. De úgyse hiszitek el, akkor voltam boldog, amikor megfogtam a lapátot is. Tolta a havat, és olyan boldogság. Isten adott neki egy örömet. egy boldogságot. Nem az volt bennem, hogy persze, a szomszédom nem, hanem az volt bennem, de jó, hogy 80 éves koromra tudom a lapátot megfogni és tolni a havat. Hát ez egy óriási dolog, nem? Hát én legalábbis így fogtam föl. És megtaláltam az örömet abban, a munkában, és nem azon törtem a fejemet, hogy ő nem csinálta, hanem boldog voltam, hogy csinálhatom. Szomszédom semmiféleképpen nem volt kedve lenyírni a füvet az ő telkének, közös telkének, úgy érte, hogy ez az övé, ez az enyém. El is választott a csákánnyal. Na most, az övét nem nyírja. Miért? Mert bepiszkolódik a keze. Én megfogtam az övét és lenyírtam. Na most mit csinálsz? Nem szólt semmit, csak így mogorvám nézte. És ki volt a boldogabb? Én. Azért van a fűnyíró, a füvet nyírjunk, nem? Felfogás kérdése. Szóval valaminek kell lenni, hogy Krisztus is így tette, akkor nekem kötelességem itt. Nem, nincsenek ezért érdemeim, szóval ez kötelesség. Ez oda tartozik a kötelesség. Jutalom nincs, hanem oda tartozik a kötelesség közé. Ez így kell nekünk gondoskodni azokról, akik nem ismerik Krisztust, mert Krisztus egyedül rajtunk keresztül ismeri meg az emberiség. Hogy? Elmondom. Új parancsolatot adok néktek, János 13:34-35, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen.